A darazsakat a legtöbben kellemetlen, sőt veszélyes rovarokként ismerik, ezért gyakran csak akkor figyelünk fel rájuk, amikor megzavarják a nyári pihenésünket, pedig a természetben jóval összetettebb szerepet töltenek be. Éppen ezért érdemes közelebbről is megismerni őket, persze biztonságos körülmények között. Vendégünk dr. László Zoltán, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének egyetemi docense, ökológus. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Miért lehet ez a kettőség, Zoltán? Tehát miért tartják az ökológusok a darazsakat nélkülözhetetlennek, mi emberek, akik csak azt látjuk, hogy zümmögnek körülöttünk, pedig nagyon veszélyesnek?
Hát elsősorban igaz, a mi szempontunkból nézzük a világot, és azt veszük figyelembe, hogy mi az, ami veszélyeztet. És hogy ezt jól is tesszük, hiszen rengeteg olyan dolog vesz bennünket körül, ami akár az egészségünkre, biztonságunkra károsan hathat, és hát legtöbbször a darazsak, akik tulajdonképpen, mi úgy mondjuk, hogy darazsak, de valójában ők a redőrszárnyú darazsak lennének a nagyon sok darázs közül, igaz, olyan helyzetbe kerülnek, vagy mi kerülünk olyan helyzetbe, hogy megcsíphetnek fullánkjaikkal, és a méreg, ami bejut a szervezetünkbe, sokszor valamilyen akár allergiás reakciót is kiválthat. És hát ez az egyik legfontosabb dolog, amit mi asszociálunk fel, hogy elkerüljük a veszélyt. Na de hát a darazsaknak nagyon-nagyon kicsi részét alkotják ezek a fajok. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy a rovarok között a hártyásszárnyúak az egyik legnagyobb csoport, ami azt jelenti, hogy körülbelül olyan 150 ezer leírt fajt ismerünk közülük, és ebből a 150 ezer fajból nagyon-nagyon kevés olyan van, ami hasonlóképpen a fullánkéval meg tud bennünket csípni. Azt feltételezik többen, most nemrég jelent meg egy ilyen cikk, hogy az egyik legfajgazdagabb csoport a hártyás szárnyaké, ahová tartoznak a darazsak is, és hogy ezek között nagyon sok olyan fajt ismerünk, akik segítenek a beporzásban, akik segítenek a természetes ellenségek elleni védekezésben. Most ez azt segítenek, valahogy úgy kell vegyük így idézőjelbe, hiszen ők nem nekünk segítenek, hanem ők élik az életüket, és mi ennek a haszonélvezői vagyunk. Van ez az ökoszisztéma szolgáltatás kifejezés, igaz, azt jelenti, hogy a természet végzi a dolgát, és mi ebből valamilyen módon a hasznot kapunk. És a természetes ellenségek elleni védelem lenne az egyik legfontosabb haszon, amivel a darazsak szolgálnak számunkra.
Mint közvetve. Például? Mire gondolsz?
Ott van egy csomó gyümölcsfa. Még az is a gyümölcsfánknak a leveleit a hernyók megrágják, vagy ott vannak a különféle zöldségeink, aminek a leveleit a hernyók megrágják. De minden lepkefajnak, igaz, mert a hernyóból lepke lesz előbb-utóbb, minden lepkefajnak több parazitoid faja ismert, és ezek a parazitoid fajoknak a nagy része az a darazsak közé tartozik. Ők lennének a fürkész darazsak. Most ezt úgy kell képzelni, hogy tegyük fel, van egy paradicsom növény, annak a leveleit elkezdi rágni egy hernyó, igaz, kibújt a petéből, és a fejlődés egy bizonyos stádiumában megjelenik egy fürkész darázs, aki belepetézik a hernyó testébe, és a petéből kikelő lárvák belülről felemésztik azt a hernyót. Úgyhogy nem tudja befejezni a kifejlődését, így a következő évben kevesebb hernyó lesz, és kevesebben fogják majd a paradicsomot enni. Ez lenne egy ilyen egyszerű példa.
És egyszerű, de fontos példa. Ugye nagyon sokat beszélünk a méhekről, a méhecskékről, hogy mennyire fontos az ő létük, hogyha nem lennének, akkor pusztulásra lenne ítélve a világ. A darazsakról mi minden mondható el? Ha ők nem lennének, akkor vajon észrevennék a hiányukat?
Hát meggyőződ, hogy igen. De egyébként ezt megjelenhezném zárójelbe, hogy a méhek azok darazsak tulajdonképpen.
Na ugye? Igen, ezt is fontos.
Igen, tehát a méhek azok tulajdonképpen visszatértek a növény evő életmódra a ragadozás után. Ez egy érdekes evolúciós fejlődés menetnek különböző állomásait mutatják a hártyásszárnyak, igaz, az első körben a levéldarazsak, akiknek álhernyóik vannak, ők tulajdonképpen különféle növények leveleit eszik meg. Na most belőlük alakultak ki a ragadozók, vagy velük párhuzamosan a ragadozó csoportok, akik különféle rovarokat fogyasztanak, mint például nagyon sok fullánkos, redőrszárnyú darázs azt teszi, hogy összegyűjti, ugyanaz a szerepük, mint például az oroszlánnak a szavannán, összegyűjtik a gyengébb és az elhulló félben, vagy beteg rovarokat is, azokat rágják össze, és készítenek egy ilyen húsos pépet, amivel táplálják a lárváikat. És kialakult ez a ragadozás, igaz? És a ragadozás után ennek az egyik leágazása a fürkész életmód, akik belső ragadozói az áldozataiknak, és ebből később újra kialakult egy gubacs okozási életforma, amikor visszatértek megint a növényevésre, de belülről eszik a növényeket, és egy másik irányba pedig kialakultak a pollinátorok, a beporzók. Tehát náluk egy ilyen érdekes dolog van, hogy növényevők, ragadozók, és aztán megint visszatértek a ragadozásra. Igen, a növényevés elnézést.
Jaj, nem, teljesen rendben van, hát nagyon izgalmas ez a világ és ez a téma, mert itt vannak körülöttünk, és olyan keveset tudunk róluk. Mikor van értelme, vagy mikor indokolt például eltávolítani egy darásfészket, vagy lehet-e békében élni egy darásfészekkel az udvarunkon?
Hát az a helyzet, hogy a legtöbb redőszárnyú darázs a fejlődés menetét valamikor július folyamán körülbelül lezárja, mert kialakult igaz a királynő tavasszal, elétrehozza a fészket, és a fészekben megszületnek, felneveli az első dolgozókat, és utána a dolgozók majd a további dolgozókat. És hogy ennek a fejlődésmenetnek a végén az van, hogy a következő évre kinőnek, igaz, kifejlődnek a királynők, meg a hímek, akikkel majd párzanak, és ezek után a dolgozók elveszítik a tevékenység listájukról az összes pontot, tehát hogy megszűnik a munkakörük. És ezután a nagy melegekbe következnek azok, hogy barangolnak, kódorognak és kikötnek a dzsemes kenyerünkön, meg a limonádinknak a szélén, vagy beleesnek a sörünkbe, és így tovább. Tehát, hogy előbb-utóbb bekövetkezik az, hogy a közelünkben levő redőszárnyú darazsak, azok valahogy összeférhetetlenségbe kerülnek velünk. Úgyhogy nekem az a javaslatom, hogy amennyiben tudjuk, hogy papírdarázsfészek van, vagy patlásdarázsok vannak a háztetőn, vagy pedig megjelennek a papírdarazsak, vagy akár lódarázsfészek, ez igaz a legveszélyesebb, vagy valamilyen más német darázsfészek van a közelünkben, akkor ezeket érdemes eltávolítani, azért, hogy a későbbi kellemetlenségeket elkerüljük.
Milyen darázspopulációk vannak itt körülöttünk egyébként?
Jaj, hát erre két órás válasz. Lehet válaszolni, de röviden fogok válaszolni. Elképzelhetetlen, hogy mennyire sok populáció van, csak azt képzeljük el, hogy a Kárpát-medencében több ezer leírt fajt ismerünk, és több tízezer nem leírt fajt. Tehát, hogy ezeknek nagy része fürkészdarázs, és itt jön a bökkenő, hogy ezek ilyen pár milliméteres jószágok. Úgyhogy a mikroszkóp nélkül, mondjuk egy kézi nagyítóval is látunk belőlük valamit, de mikroszkóp nélkül nem igazán tudjuk megmondani, milyen fajokról van szó. De ezek mindenütt hemzsegnek körülöttünk. A fűszálakon, a fánk lombkoronáiba, a kertünkben tele vagyunk fürkészdarazsakkal, rengeteggel. Aztán vannak a nagyobb méretűek, akik körülbelül érik a centit, hát a természet közeli élőhelyeken több van belőlük, és igaz, itt kerülnek elő a különféle kakuk életmódú darazsak, akik a méheknek a kakukjai, vagy a darazsaknak a kakukjai, és akkor utána ott vannak azok a darazsak, akik benne élnek a növényekbe, és ilyenek a gubacsokozók, igaz, akik belepetéznek egy növénybe, és a növényt ráveszik arra, hogy létrehozzon egy olyan szövetet, egy olyan szervet, amit amúgy nem hozott volna létre, és abban a szervben új növényi szervben fejlődnek ki a darázsnak az utódai.
Élesben próbáltad már, hogy allergiás vagy a darázscsípésre?
Hát csíptek meg már darazsak, meg méhek is. Na most igaz, amennyire lehet, én kerülöm ezt a találkozást, de hát elképzelheted azt, hogy amikor gyűjtünk terepen, és az egyik gyűjtési módszerünk az, hogy a háló, amiben benne vannak a méhek, darazsak, azt felhúzzuk a fejünkre utána, hogy egy szippantónak nevezett eszközzel kiszedjük belőle az apró méheket és darazsakat. Úgyhogy elég könnyen előfordulhat, hogy megcsípjenek, de hogyha nem esünk pánikba, és kellőképpen lazán kezeljük például a hálónak, igaz, hogy mozgatjuk, meg a nap felé tartjuk, tudjuk ennek a módját, akkor nem fordul elő ilyen. Persze az megtörténik, hogy nyáron rászállnak a karomra a különféle karcsú méhek, akik igaz verejtéket nyalogatnak a sótartalma miatt, meg a vízért is, és hogy véletlenül oda dörzsölöm, és akkor megcsípnek, vagy pedig ráléptem egy darázsra a fűbe, egy papírdarázsra. Tehát ezek előfordulnak, de nem történt még eddig olyan, hogy allergiás rohamom legyen, nagyon enyhén megduzzadt, de hát ez mindenkinél előfordul.
Igen, a kíváncsiság is sok mindent le tud győzni. Zoltán, ti dolgoztok azon, hogy még ismertebbé, népszerűbbé tegyétek a darazsak világát, ugye nemrég megnyílt egy kiállítás Kolozsváron, és jövő héten egy konferencia is elkezdődik. Mesélj ezekről a népszerűsítő lehetőségekről, amelyekben mi is bekapcsolódhatunk.
Hát köszönöm a kérdést. A kiállítás sorozat az három kiállításból állt, most a harmadikat nyitottuk meg, az első, és mindháromnak az volt a célja, hogy ezeket a hártyászárnyú rovarokat népszerűsítsük, és hogy valahogy felfedjük azt, hogy mennyire több van mögöttük, mint amennyit úgy általában tudni lehet. Az első kiállítás az 2024-ben nyílt meg, körülbelül ilyenkor nyár elején, és ez a fürkész darazsakról szólt. A kiállítás elképzelése az, hogy ezeket a parányi méretű állatokat a látogatók léptékére próbáljuk hozni. Az egyik legkedveltebb, közkedveltebb eleme a kiállításnak az egy augmentált fürkész volt, egy ilyen augmentált valóságú fürkész. Ezt úgy kell képzelni, hogy egy QR kódot, hogyha beolvasunk a telefonunkkal, akkor ki tudjuk projektálni a fürkészt magunk elé olyan méretben, amilyenbe szeretnénk, akár víziló méretbe is, vagy kiskutya méretbe, vagy amit szeretnénk. Keresztül tudunk rajta menni, meg tudjuk pörgetni, körbe tudjuk járni, és valahogy látjuk azt, hogy mennyire bonyolult egy ilyen élőlénynek a testfelépítése, ha bár akkora, mint a tűnek a hegye. Egy másik része a kiállításnak az ilyen 3D-s nagyméretű szobrokból, hát a szobrok 3D-sek szobrokból áll, szintén ilyen apró fürkészeket ilyen 20-30 cm-es méretben nyomtattunk ki. Azon kívül pedig történetek vannak a darazsak életmódjával kapcsolatosan képregényes meg filmecske formába, és különféle gyűjtemények és mikroszkópok is fel vannak sorakoztatva, hogy meg lehessen őket nézni a valós méretükben, hogy milyenek és mennyire bonyolult a testfelépítésük, és mennyire szépek.
Mindez az Állattani Múzeumban, ugye? Egyébként ezt még tegyük
igen,
hozzá.
Igen, Kolozsváron, az Állattani Múzeumban, a klinikákon található ez a kiállítás, és egészen őszig meglátogatható most a harmadik része. A második kiállítás, egy kicsit rövidebbre fogom ezt, az elsőnél el akartam mondani, hogy kb. Miből áll, mert mind a háromnak hasonló a felépítése. A második kiállítás az a magányos méhekről szólt. Igaz, a méhekről mindenkinek az jut eszébe, hogy mézet készítenek, de amúgy például a Kárpát-medencében előforduló majdnem 1000 fajból egyetlen egy faj készít mézet, és az a házi méh, akit úgy tartunk, mint egy házi állatot tulajdonképpen, igaz? Kezeljük, elviszük egy olyan élőhelyre, ahol több táplálékot talál, és így tovább. De a többi, több száz faj, az a mi hozzájárulásunkat nem igényeli az életmódjához, és hogy ezek megint körülvesznek bennünket. Na, erről szólt a második kiállítás, ahol hasonlóképpen ilyen augmentált valóságú, kinyomtatott méhek voltak, meg méhes történetek, filmes, meg képregényes formába. És most a harmadik kiállítás az a gubas darazsakról szól, azokról a darazsakról, akik átalakítják a növényeket, akik körülöttünk vannak, azért, hogy az utódaikat fel tudják nevelni. És ennek is ugyanaz a felépítése, maga a kiállítás, úgy, ahogy már említettem, őszig megtekinthető, és a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával ez az augusztus 20-a környékén pedig naponta tárlatvezetést fogok majd én tartani a kollégáimmal, és hogyha valaki eljön, akkor nagyon részletesen bemutatjuk a kiállítást, amúgy függetlenül is megtekinthető, nagyon sok információs anyag ki van függesztve mellé.
És még egy konferencia is társul ez a népszerűsítéshez, amely hétfőn kezdődik.
Igen, most hétfőn kezdődik a 9. nemzetközi növény gubacs szimpózium. Tulajdonképpen ez egy olyan nemzetközi konferencia sorozat, amit 4 évente tartanak, mint ahogy a VB-t meg az EB-t. És az első az 1997-ben volt, Krasznojarban, Szibériában, és azóta a világ különböző részein fordul meg, volt már Ausztráliában, Dél-Amerikában, Japánban, Észak-Amerikában, és most van először Romániában. Körülbelül egy olyan 50 résztvevős, nemzetközi résztvevők kell minden irányból tarkított konferencia, amelyik egész héten fog tartani, és a központi témája ezek a kubastarazsak lesznek, ezeknek az ökológiája, az evolúció biológiája, molekuláris biológiája, és így tovább.
És nyitott bárki számára, vagy csak szakembereket vártok?
Igazából az előadásokra be lehet jönni, igaz, ezt úgy szervezzük általában, mivel a forrásaink azok eléggé végesek, hogy a résztvevők összegyűjtik, ezt regisztrációs díjnak nevezzük, a konferencia megszervezéséhez szükséges forrásokat, és abból vásárolunk kávészünetre, ezt, azt, stb. Illetve nyomtatjuk ki a konferenciához szükséges anyagokat, és így tovább. Ami gyakorlatilag valamennyire zártá teszi, de hogyha valaki kíváncsi ezekre az előadásokra, angol nyelven folynak, akkor szívesen látjuk a terembe. Igaz, nincsen túl sok férőhelyünk, ez egy kb. 60 férőhelyes terem, és körülbelül 50-en vagyunk résztvevők.
Szintén az állattani?
Szívesen látunk látogatókat, nem. Ez a Bábesbolyai Tudomány Egyetem klubtermében van, ami a főépület, melletti auditorium maximum, azt hiszem, pontosan egyik mellék termében található.
Hát sok sikert, tartalmas előadásokat és jó beszélgetéseket az előadások előtt és után. László Zoltán, köszönjük szépen ezeket az útjelző táblákat, amelyeket adtál a darazsak világához. Minden jót neked!
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.